Istennek ügyét olvasom a János evangéliumában, János evangéliumának a 17. részéből, 9. és 19. verse között a következő igeszakasz. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozott fiam, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Gyerekként, amikor színházba volt alkalmam elmenni, akkor mindig nagyon izgalmas volt az, hogy a függöny mögött egy külön világ van, ahol a színészek fordulnak, ahova én nem látok be, ahol a díszletek átrendeződnek. Mindig érdekelt, hogy hol veszik akár át az újabb ruhákat, az újabb jelmezeket. Úgy szerettem volna belézni, hogy bekukucsálni a függöny mögé, és megnézni, hogy milyen is ez, ahova nem lehet belátni. És mindez arról jutott eszembe, hogy ez a mai igeszakasz is egy kicsit hasonló ehhez. Úgy bepillantást enged abba, amiről korábban nem beszélt az evangélium. Láthattuk azt, hogy Jézus hogyan élt, hogyan gyógyított, hogyan tanított, de abban nagyon ritkán volt egy-egy bepillantásra a lehetőség, hogy milyen is a kapcsolata az Atyával. Na akkor volt erre talán alkalom, amikor Jézus megkeresztelkedett, és galamb jelent meg ott a Jordán partján, és hangzott az Atyának a hangja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez az imádság is olyan, ami úgy elhúzza a függönyt, és megengedi láthatni, hogy hogyan beszél az Atya és a Fiú, hogyan kommunikálnak egymással. Úgy is szokták hívni ezt az ige szakaszt a János evangéliumában, hogy a főpapi imádság. És azért nevezik ezt így, mert a főpap szerepére Jézust értik alatta, aki ugyanúgy közben jár az emberekért, az övéért, mint ahogy az Ószövetség idejében a főpap bement a templomba, bemutatta az áldozatot a négy bűneiért. És ugyanígy Jézus is könyörög az övéiért, akiket tudja, hogy nem sokára itt fog hagyni, pár óra van már csak addig, hogy elfogják és halálra ítéljék, és imádkozik még az Atyához az ő tanítványaiért. És az látható ebben az imádságban, hogy Jézus értünk könyörög. Nagyon megható benne, elmondja, hogy igen, milyen az Atyával való kapcsolata, miért küldte őt az Atya, és azt mondja, hogy nem a világért könyörgök, hanem értük, hogy értünk könyörög, és nem a világért. Mit jelent ez? Egyáltalán hogyan kell érteni azt a szót, hogy világ, mit is takar? Annyi féleképpen szerepel a Szentírásban. Ott van rögtön a Mózes elején, az első könyvében, hogy Isten megalkotta a világot, és napról napra előttünk van a teremtésnek a folyamata. Lehet alatta érteni a teremtett világot. Aztán sokszor úgy beszél a világról, mint ami a hitetleneknek a közössége, akik nem fogadják be az Istent, akik nem kérnek Jézusból, akik elutasítják. Így is szerepel a világ. Aztán úgy is szerepel, mint ami el fog múlni, és majd Jézus második eljövetelekor egy új világot fog megalkotni. Új ég és új föld lesz, azt mondja. És lehet, hogy kicsit úgy el is gondolkodunk, hogy miért nem könyörög Jézus a világért? személyválogató lenne, hiszen korábban meg azt mondja pár fejezettel előrébb a János evangéliumában, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen. Nem erről van szó, hanem a magyarázat az Jézus viselkedésére, hogy a sokak érdekében, mindenki érdekében könyörög a kevesekért. Azért a kicsiny magért, aki megmarad. Ott van az ő 12 tanítványa, abból is egy elárulja, és azért a 11-ért azért könyörög, hogy Uram, ha én nem leszek velük, akkor is, amit rájuk bíztál, amiért elküldtem őket, azt tudják végrehajtani. Tudjanak hatni erre az egész bűnös nemzedékre, akik a keresztre küldenek engem. Tudják megszólítani az embereket. Értsék meg minél többen az evangéliumot. Jézus ezért könyörög a kevesekért. Úgy tekint ezekre a tanítványokra, mintha lenne egy maréknyi kis vetőmag a kezében. És ott az a beszántatlan, mindenféle gazd és haszontalan gyomnövény termő föld, és ezeket a magokat arra szánom, hogy ez a szántó majd termőföld legyen, hogy majd termést hozzon. Ezért könyörög itt most kifejezetten a tanítványaiért, hogy ez a maréknyi vetőmag ne kárba hulljon, hanem lehessen belőle, ahogy a magvető példázata is írja, 30, 60 annyi vagy 100 annyi termés. És mi is ebbe a kevés kis magba, kevés kis csapatba tartozunk, akikért Jézus könyörög. És nem csak a tanítványoktól, hanem tőlünk is függ, hogy teremni fog el az a szántóföld, ahova mi vagyunk helyezve a mi életünkben, ahol nekünk van feladatunk. Tőlünk függ, hogy igen, a kevesek által, a sokak, a körülöttünk élők, akár a munkahelyünkön a kollégáink, akár a családtagjaink, akár a szomszédjaink megértik el, hogy mit jelent az evangélium, hogy megismerik-e Jézust. És nem kicsi ez a felelősség, és ezt jól tudja Jézus is, és éppen ezért könyörög a tanítványokért. És nézzük meg, hogy mit is kér számukra. De nagyon jó dolog tudni ezt, hogy valaki imádkozik értünk. Velem számtalanszor volt az, hogy még az egyetemen vizsgai időszakban jó volt az tudni, hogy igen, mennyien könyörögnek azért a vizsgáért, vagy cigorlatért, és utána mindenkinek ment az értesítés róla, hogy hogyan is sikerült. Az is számtalanszor volt az, hogy ha volt is hiányosság a tudásban, akkor nem az a tétel került kihúzásra, azt a kérdést nem tették fel, hogy megtapasztalható volt, hogy igen, az imádságnak ereje van. És most Jézus mit is kér, amikor értünk imádkozik? Azt írja itt az evangélium, Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által. Nem azt kéri, hogy ne engedd, hogy valami baj történjen velük. Ne engedd, hogy betegek legyenek. Szegények olyan gyengék. Nehogy. Tartsuk őket búra alatt. Nem azt kéri számukra, hogy gyűjtsük őket egybe, tartsuk őket egy ilyen jó környezetben, ahol csak keresztények vannak. Nem azt kéri, hogy tartsd meg őket a világban, ahol élnek, ahol nehézségek, ahol küzdelmek vannak, ahol hitetlenséggel szembesülnek. Ebben a világban tartsd meg őket. Tudja Jézus, hogy milyen nehéz kitartani az életben. Akár a társ mellett, akár a gyereknevelésben, akár az anyagi gondokkal való küzdésben, akár a betegségben. Milyen nehéz kitartani. Jól ismeri mindannyiunknak az életét. És pont ezért kéri azt, ismeri a gyenge pontjainkat, azt, hogy hol vagyunk sebezhetőek, hogy mi fáj a legjobban, hogy mi a mi keserűségünk. És ezért könyörög számunkra, hogy legyen erőnk megmaradni a hitben. Nem azért könyörög, hogy könnyű legyen hit, hogy ne legyenek gondok, hanem azért, hogy legyen erő megmaradni. Hiszen láttunk már olyat, akár a Szentírásban is, hogy valaki nagyon szépen elindult az Isten útján, aztán nagyon botrányos volt a vége. Nem is kell messzire menni, gondoljunk csak Júdásra. Ott van a 12 tanítvány között, és úgy ír róla itt János, hogy ő a kárhozat fia, aki majd elárulja Jézust, akinek majd a pénz lesz a fontosabb. Ugye pár héttel ezelőtt is elhangzott, hogy mint kasszás is meglopta a tanítvány társait. Aki valamihol elkezdi, látja, hallja ő is ugyanúgy a tanításokat, és mégis elbukik. Vagy ott van az apostolok cselekedeteiben Anániásnak és Szapirának a története, az első gyülekezetnek a tagjai. Megtapasztalják azt, hogy milyen házanként összegyűlni, megtörni a kenyeret együtt, közösségben lenni, hogy hogyan növekszik az Istennek a gyülekezete napról napra. És mégis mit csinálnak? Amikor eladják a földüket, akkor hazudnak. Nem akarják odaszánni az Istennek azt a részt, amit oda kéne szánni. És aztán utolérjük őket az Isten büntetése. Vagy ott van Pál apostolnak az egyik munkatársa, akiről el is szoktunk felejtkezni, hiszen Barnabás és Szilász végig ott vannak mellette, kísérik missziói útra. De ott van egy Bémás nevű ember is, aki nagyon fellelkesül, aztán mégis eltér máshová, és később már nem kíséri Pál. Visszatér a maga életébe. Nagyon nehéz megmaradni. Kitartani a hitben, kitartani amellett, amit egyszer megértettem. És éppen ezért szükségünk van arra, hogy Jézus könyörögjön azért a mennyei megtartó erőért a mi életünknek a mindennapján. Aztán azt láthatjuk, hogy könyörög az egységért is. Azt mondja, Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Könyörög az egységért, hogy annyira egyek legyünk, ahogyan ő szoros közelségben és egységben van az Atyával. Ez nem egy egyen kereszténységet akar, hogy akkor mindenkinek, hogyha egyek vagyunk, akkor mondjuk ugyanolyan egyenruhát kell hordani, mint mondjuk az iskolákban, egyenköpeny, egyen mellé, nem még sorolhatnánk, vagy ha egy csapatban játszunk, akkor mindenki egyfajta mellett hord. Nem a külsőségekben kell ennek megmutatkoznia, hanem abban, hogyha egyek vagytok, akkor egyezik a gondolkodás, egyezik az értékrend, akkor nem kérdés, hogy miről mit vallunk, mi az, amit elfogadunk, mi az, amire azt mondjuk, hogy nem, mert nem kedves az Isten előtt. Egyeznek az érzésekben, hogy igen, tudom, hogy mi az, amivel megbotránkoztatom, amivel akár megsértem a másikat, mi az, amivel nem, ami igen, elfogadható a mi kegyességünk számára. És egyeznek akaratban, hogy tudják, hogy mi az ő feladatuk, és azért együtt munkálkodnak. Nem külön-külön mindenki ilyen magányos harcosként, hanem tudnak összefogni, és egységben munkálkodni az Isten országának az épüléséért. Belsőséges közösség alkotása a cél. Nem az, hogy fújjunk egymásra, nem a sérelmeknek a felhánytorgatása, vagy azoknak az őrizgetése, amik úgy megvárjuk, hogy már nem is tudunk akár megbocsátani, nem az őszintétlenség a cél, hanem az, hogy annyira egyek legyünk, annyira tudjunk közösségben lenni, ahogy Jézus és az Atya egyek. Egyek legyenek, mint mi. Mint amikor a hozzávalókat egybe gyúrja az ember egy tésztába. Benne van a liszt, benne van a só, a cukor, sorolhatnám mi minden. De amikor az össze van dolgozva úgy, akkor már nem látszik, nem különülnek el a hozzávalók. Akkor már nem lehet őket külön választani, úgy alkotnak egy egységet, és abból lesz majd, abból készülhet el az odaszánt sütemény, vagy bármi. Ugyanígy erről beszél az evangélium, amikor azt mondja, hogy mi mindannyian, akik hiszünk Istenben, Krisztus testét alkotjuk. Ő a fő, ő az, aki irányít, aki megmondja, hogy merre és hogyan haladjunk, de mindannyian részei vagyunk ennek a testnek, és mindannyian ugyanolyan fontosak. És emiatt ne mondja a fül a szájnak, hogy nincs szükség rád, és ne akarjon orr lenni és sorolja ott, hanem mindenki a maga helyét találja meg, és ott töltse be maximálisan az ő feladatát. Ezt jelenti egynek lenni. Tudni azt, hogy igen, fontos része vagyok valaminek, nem akarom kitúrni a másikat, nem a saját magam hasznát keresem, hanem együtt akarok munkálkodni valamiért. És így a mi feladatunk is, a Krisztus testének a kiformálása, ahogy mondtam, aminek ő a feje, mi pedig az alkotó részei. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor ott van a kérdés, hogy igen, milyen összképet nyújt kifelé a mi közösségünk? Milyen összképet alkotnak a mi gyülekezetünkről? Egyek vagyunk? Egységben vagyunk? Fontos a másik? Odafigyelünk? Könyörgünk értük? Milyen kifelé a kép, amit mi alkotunk? Mindenki fontos, vagy van, akit kitüntetek a figyelmemmel. Van, akivel lehet, hogy félreülök beszélgetni, még akkor is, ha egy közösségi alkalmon vagyok. Oda tudok-e figyelni mindenkire egyenlőképpen, vagy van, akivel így kivételezek? A 133. Zsoltár írről nagyon szépen, hogy mit is jelent a testvéri egység és a testvéri szeretet, amit most fel is olvasnék. A testvéri szeretet áldásáról ír Dávid ebben a Zsoltárban. Ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér a köntöse galériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Oda küldi az Úr az ő áldását. Jézus tehát kéri ezt az egységet, mert tudja, hogy milyen nehéz megvalósítanunk, hogy mennyire küzdelmes a hétköznapokban az óemberünkkel harcolni, hogy nem önzőnek lenni, nem a magunk akaratát mindenáron teljesíteni, nem magunkkal foglalkozni, hanem mint közösség tekinteni egymásra. És aztán azt is láthatjuk, hogy Jézus könyörög, hogy szenteljen meg minket az Isten igazsággal. Azt is mondja itt, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Mit jelent egyáltalán megszenteltek lenni? Ez egy olyan kifejezés, amit manapság annyira ritkán használunk, olyan idegen is a számunkra. Mi az, hogy szentnek lenni? Egyáltalán megvalósítható ez? Azt jelenti, hogy a szent dolog, a megszentelt ember vagy tárgy, vagy bármi el van különítve egy bizonyos szolgálatra. Elkülönítettség, nem összevegyítés a hétköznapi dolgokkal. Gondoljunk csak bele, a szent sátorba ott nem laktak az emberek. Az egy bizonyos célra volt, hogy bemenjenek, és ott Isten tiszteletet tartsanak. Arra a célra volt fenntartva, hogy az áldozatot mutassanak be. Vagy a szent eszközök, amivel mondjuk a pap bemutatta az áldozatot, az otthon nem szerte a felesége mondjuk a hagymát az ebédbe. Az arra volt elkülönítve, hogy az áldozati állatot megfelelő módon előkészítse az áldozat bemutatására. Azokat az Úrnak való szolgálatra különítették el. És ezt kell érteni alatta, amikor arról beszél Jézus, azt kéri az Atyától, hogy szenteld meg őket, hogy különítsd el őket, Istenem, arra, hogy ne egy bizonyos célra, hogy nekem szolgáljanak. Isten az ő szolgálatára akar bennünket elkülöníteni. Ezért kéri Jézus a megszentelődésünket. És ez a megszentelődéshez hozzátartozik, igen, az áldozathozatal, hogy akkor azért az egy dologért. Arra koncentrálok, arra felé haladok, és nem foglalkozom más öt dologgal, hanem azzal törődök, amit igen, az Isten a szívemre helyezett, ami az én szolgálatom, ami az én feladatom. És a megszentelődésben az a jó, hogy, és abban is az a jó, hogy az Isten nem azt kéri, hogy legyetek szentek, mert egyrészt az emberileg megvalósíthatatlan. Úgyhogy nem is akarok bárkit ilyen önsanyargatásra buzdítani, hogy majd elérheti a szent állapotot. Ebben a világban sajnos nem. De Jézus nem is ezt várja tőlünk, hiszen gondoljunk csak bele, ha a gyülekezet a szentek közössége lenne, akkor nem látszódna rajtunk a fejlődés. Akkor nem venné észre akár a családtagunk, hogy mi? Mióta ígét olvas türelmesebb. Azóta nem úgy szól a gyerekhez. Azóta tud leülni és végighallgatni. Azóta mennyire megváltozott az élete. Pont ezáltal a megszentelődés által, ahogy egyre jobban el tudjuk magunkat különíteni az Isten számára, Ezáltal látható a változás, hogy az Isten munkálkodik bennünk napról napra, ahogy halad előre a mi hitünk. Ahogy ismerjük Jézust, ettől jó esetben változunk. És a kérdés az, hogy a mi ismeretünktől, a mi életünktől változnak-e az emberek? Hogy abban észreveszik-e, hogy igen, valami mást közvetítünk? Ezekért könyörög Jézus a megszentelődésünkért, hogy legyenek látványos változások. Változzanak az életek, hogy betöltsük a mi küldetésünket, hiszen azt mondja, hogy engem elküldtél a világba, az Atya őt elküldte, és én is elküldöm őket a világba. Nem hagy minket feladat nélkül az Isten, hanem ránk bízta az ő dolgait. Azt láthatjuk ebben a főpapi imádságban, hogy értünk szól, hogy jólunk szól, a kevesekért, így is mondhatnám, és jegyezzük jól meg, hogy mit is kér számunkra az Isten. Kéri a megtartást, az Istennek az erejét, hogy tudjunk hitben megállni, kitartani mellette. Aztán kéri az egységet, ami számunkra, a közösségeinknek a fejlődését. És kéri azt, hogy tudjuk magunkat elkülöníteni, tudjon minket megszentelni, átjárni a lélek által, és egyre inkább az ő feladatára használni. Egy éneknek az egyik sora jutott erről eszembe, hogy küzd értünk a hős vezért, kit Isten rendelt mellénk. Jó ezt tudnunk, hogy ez Isten fia most is könyörög értünk, amikor az Atya jobbján ül. Ezt ne felejtsük el. Amen.